Tisztelettel köszöntöm a Szántóttpusztai kápolnában megjelenteket a Mindenszenteki megemlékezésen. Köszönöm Kressz Tamás úrnak, aki a Szántóttpusztai majorság vezetője, a felkérést a mai istentisztelet megtartására. Imádsággal kezdem. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk elé dicsérettel, magasztalással, hálaadással. Hálával teljes a szívünk, atyám, mindazokért, akik egykor valaha itt a Szántóttpusztai közösségben éltek. Köszönjük az ő életüket, amely kihat az utódokra is, a mai napra is. És hálát adunk, atyám, azért, hogy sikerült újra felújítani, feléleszteni ezt a Szántóttpusztai közösséget, illetve ezt a majorságot a Jézus nevében. Amen. Elsőként tekintsünk át néhány alapfogalmat, hogy értelmezni tudjuk az őszi ünnepeket. Mint mindannyian tudjuk, november 1-e a Mindenszentek napja. A Mindenszentek fogalma úgy határozható meg, hogy az elhunyt üdvözültek emléknapja. Ez csak az elhunyt keresztények köré tartalmazza. Mert üdvözülni csak úgy lehet, ha még itt a földi életünk során tudatosan befogadjuk Jézus Krisztust életünk Urának, és ez adja a szellemi újjászületést. November 2-a a halottak napja. Ennek a meghatározása a következő. Az elhunyt üdvözültek, és az elhunyt nem üdvözültek emléknapja. Tehát ebbe a körbe beletartozik minden elhunyt személy, legyen az hívő vagy nem hívő. Ezt a keresztény ünnepet beárnyékolja a október 31-ére kitűzött Halloween, ami valójában egy okkult háttérrel rendelkezik, és ezért veszélyt rejt magában. Nekünk keresztényeknek október 31-én a reformáció ünnepét kell ünnepelnünk, ugyanis Luther Márton 1517. október 31-én függesztette ki a 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. Az élet egy hatalmas áldás. Az elődeink rendkívül fontosak a számunkra, mert az évek során felhalmozott bölcsesség és tapasztalat átadása felbecsülhetetlen kincs az utókor számára. Vizsgáljuk meg, hogy ki az ember, mi az ember, honnan származik, és ez vonatkozik azokra is, akik itt a kápolna domb tövében levő temetőben nyugszanak. Mindenki előtt ismert az a mondás, hogy porból lettél, porrá válsz. Ezt temetéseken szoktuk hallani. De vajon honnan ered ez a mondás? A választ a Bibliából fogjuk megnézni, ott fogjuk megtalálni. És legjobb, hogyha a Biblia elején kezdjük a teremtésnél. A Bibliában az emberi testre több szinonima is található. Például por, sár, agyagedény, cserépedény. És mindjárt látni is fogjuk az igék felolvasása során ennek az okát. Az 1 Mózes 12.7 a következőképpen szól. És formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehelt az ő órába életnek leheletét, így lett az ember élő lényé. Ezt megerősítik Jób szavai, amelyek szintén Isten teremtésére utalnak. Jób 10-ből a 8-as, 9-es vers. Kezeid formáltak engem, és készítének engem egészen körös körül. Emlékezzél, kérlek, hogy mint valami agyagedényt úgy készítettél engem. Istenhez szól Jób ugye itt ebben a versben. Jób 33:4. Az Istennek szelleme teremtett engem, és a mindenhatónak lehelete, vagyis szelleme adott nékem életet. És a Jób 33:6 pedig így szól, imé, én szintúgy Istené vagyok, mint te, sárból formáltattam én is. A Biblia félreérthetetlenül tanítja, hogy a világ, az élőlények és köztük az ember is Isten alkotása. Hogy az ember a születése előtt, majd elmúlása után miként tud létezni egy másik dimenzióban, azt az ember hármas felépítése teszi érthetővé. Az ember igazi valója a szelleme, van lelke és testben él. Az írások szerint a ti egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek. Így fogalmazza meg az ember hármas felépítését az 1 Tesszalonika 5:23. A szellemünk tart kapcsolatot a szellemi világgal és ezen keresztül Istennel. Az örökké valóságot tekintve a testünkben csak egy röpke ideig élünk. Amikor az alkalmatlanná válik arra, hogy abban lakjunk, a szellemünk és a lelkünk átlép egy másik világba, és ott folytatja örök létét. A szellemi birodalomban ugyanúgy képes továbbra is gondolkodni, érezni. Lásd példaként a Lázár és a gazdag történetét a Lukács evangélium 16. fejezetében, amiről előző alkalommal beszéltünk. Születésnek két feltétele van. Fizikai részről a szülők, és Isten pedig a szellemi részről. Istentől származik az emberi szellem, ami életet ad a testnek. Ugyanis az emberi szellem nélkül a test élettelen, írja Jakab apostol a 2. fejezetében. A földi pályánk végén a test elporlad, a szellemünk és a lelkünk eltávozik az örökké valóságba. 1 Mózes 3:19. Arcod verítékével egyed a te kenyeredet, míg len visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy, és te is ismét porrá leszel. Prédikátorok 3:19-20. Amint meghal egyik, úgy meghal a másik is. Mindegyik ugyanazon egy helyre megy, mindegyik a porból való, és mindegyik porrá lesz. Ez a két vers a fizikai testre vonatkozik. Prédikátor 12:7. Mielőtt a por földé lenne, mint azelőtt volt, a szellem pedig megtérne Istenhez, aki adta azt. Zsoltárok 146:4. Mikor lehelete elhagyja őt, visszatér földjébe, és még aznap elvesznek az ő tervei. Itt már foglalkozik az ige a fizikai testtel és a szellem lélek területével is. Római levél 5. fejezetéből idézek. Mert ha az egynek, azaz Ádámnak bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, mennyivel inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik bőven vették a kegyelmet és a megigazulás ajándékát megragadták. Bizonyára azért, miképpen egynek, vagyis Ádámnak bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek, azaz Jézusnak megigazító munkája által minden emberre elhatott az életet adó megigazulás. Mert miképpen egy embernek, azaz Ádámnak engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek, vagyis Jézusnak engedelmessége által sokan igazakká lettek. Egy pillanatra hasonlítsuk össze Ádámot és Jézust. Ádám bűnbeesése miatt jött be a bűn a világba. Ezt nevezik eredendő bűnnek is, lehet, hogy sokan így hallották. Az érem másik oldala a Jézus, az Úr Jézus. Jézus kereszten elvégzett munkájának elfogadásával viszont megváltást nyerhetünk a bűn, a betegség és a szegénység alól is. Az első korintusi levél 15. fejezete következőképpen fogalmaz. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban mindnyájan megelevenítetnek. Az első ember, és itt értsük Ádámot és utódait, földből való, földi. A második ember, az Úr Jézus, a mennyből való. Jézus legyőzte a halált, és győztesen feltámadt. Ő ma is él. Aki a földi élete során befogadja Jézust a szívébe, annak örök hazája a menny lesz. Az 1 Péter 2.11 az egyszerű fordítás szerint így szól, hiszen csak átutazóban vagytok ezen a földön, és valódi otthonotok nem itt van. Ha megértjük az emberi élet véghetetlen voltát, akkor rá fogunk döbbenni arra, hogy a Földön csak átutazók vagyunk. Mit is jelent ez? Azt, hogy az ember szelleme leszületik a Földre, bizonyos ideig itt él testben, majd ismét visszatér a szellemi világba. Ez a kérdéskör erősen foglalkoztatja az embereket. Nagyon sokan nem tudják, hogyan kerülhetik el a pokol gyötrelmeit, de hála Istennek egyre többen hisznek helyesen a feltámadásban és az azt követő mennybéli örök életben. Nekik élő reménységük van Krisztusban, és megértésük arról, hogy a földi tartózkodásunk csak ideglenes. Mindez csak az igével megújított elmével és isteni gondolatminták elsajátításával válik érthetővé és elfogadhatóvá. Hány évet élhetünk a Földön? Ennek két része van, Isten része és az ember része. Az Isten része. Mivel a Jóisten egy szerető családra vágyott, életre hívta az embert, akit a vele való közösségre rendelt. Kezdetben örök életűnek alkotta meg az embert, de idővel 120 esztendőre korlátozta le a földi éveinek számát. Ez így hangzik az 1 Mózes 6.3-ban. És mondta az Úr, ne maradjon az én szellemem örökké az emberben, mivel hogy ő test, legyen életének ideje 120 esztendő. És figyeljük meg azt, hogy Mózes pontosan 120 évet élt. Az 5 Mózes 34.7 így rögzítette. Mózes pedig 100 és 20 esztendős volt, mikor meghalt, nem homályosodott meg az ő szeme, sem el nem fogyatkozott az ő ereje. Ez azt jelenti, hogy teljes épségben és egészségben lejárt a menetlevele, és elköltözött Istenhez. Én úgy gondolom, hogy ha a mai emberiség istenfélő módon élne, akkor számára is lehetséges lenne egészségben megöregedni és elérni az életkor felső határát. Sokan megmosolyogják ezt a kilátástalannak tűnő 120 éves kort. Ennek az az oka, hogy a világi nézet szerint betegség, fájdalom és gyengeség közepette kell bevégezni az életet, amit ők nem szeretnének. De ez egy nagyon helytelen nézet. Nem tudják, hogy a megváltottak joga birtokba venni a Krisztusban kapott szent örökséget, többek között a szent egészséget. A zsoltáros is épp a rövid élet miatt panaszkodik. A Zsoltár 90:10-ben ezt olvassuk. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő. És nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik. De a hívők képessé lettek téve arra, hogy legalább 120 évet leéljenek. Ennek két tényezője van, mint említettem, Isten része, aki 120 évet adott a földi életünkre. A másik rész az ember része. Az ember az Istentől kapott szabad akaratánál fogva eldöntheti, hogy meddig éljen testben, itt a földön. És ezt a Teremtőnk tiszteletben fogja tartani. Pál apostol életerős korában azt állította, a meghalás nyereség, mert sokkal jobb a mennyben Krisztussal, de szükséges, hogy itt maradjak, és elvégezzem a Jézus által rám bízott evangélium hirdetését. Filippi levél első fejezete írja ezt. Amikor olyan élethelyzetbe kerül valaki, ami küzdelmes, fájdalommal terhelt, elgyötört, ápolásra szorul, vagy szerettei elvesztésével űr keletkezett az életében, akkor könnyen feladhatja, és azt mondja, hogy ebből elég, inkább átlépek egy másik dimenzióba. De aki ragaszkodik az életéhez, és felkiált Istenhez, az kegyelmet talál és megmenekül. Nem Isten hívja haza az embert, mert ez ellenkezne az ő szavával. Ez egyszerűen az illető döntése. Nekünk hívőknek Isten megígérte, nekünk hívőknek Isten ígéretébe kapaszkodva teljes időnket kellene leélnünk beteljesedett módon. Recept a hosszú élethez. 5 Mózes 3.20 azt írja, szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá, mert ő a te életed, és a te életednek hosszúsága. Példabeszédek 3. fejezet, 1. vers. Fiam, az én tanításomról el ne feledkezzél, és az én parancsolataimat megőrizze a te szíved. Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet, sok bőséges gazdagságot hoznak neked. Utolsó igei idézet a Jelenések 14:13-ból. És hallék az égből szózatot, amely azt mondja vala nékem, írd meg, áldottak a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, azt mondja a szellem, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Ezt Patmos szigetén írta a János apostol, amikor számüzetésben volt. Van mennyország, ahova be kell kerülnöd, és van pokol, amit el kell kerülnöd. A jelenlevők és az interneten hallgatók most lehetőséget kapnak arra, hogy egy közös imádsággal befogadják Jézust életük Urának, szabadítójának, megváltójának, gyógyítójának, és ezzel mennyei útlevelet nyerhessenek. Kérném, hogy akinek a szívén van a jelenlevők közül, hittel mondják utánam a Pál apostol szerinti hiszek egy imáját. Uram Jézus! Szükségem van rád! Hiszem, hogy Isten fiaként, meghaltál értem a kereszten, majd feltámadtál, és ma is élsz. Kinyitom a szívem kapuját, és befogadlak téged, mint Uramat, megváltómat, gyógyítómat, és szabadítómat. Köszönöm, hogy megváltottál.
Köszönöm, hogy megváltottál.
Az életed árán.
Az életed árán.
Kérlek, te irányítsd az életemet. Amen. Végezetül 1857-ben egy új, felszentelt temetőről beszél a krónika, ahová most fáklyás menettel kivonulunk, tiszteletünket leróva az egykori szántópusztai lakosok előtt. Köszönöm, hogy meghallgattatok. A Krisztus Szeretete Egyház önkéntes lelkipásztora Bor Ferenc vagyok. Áldjon az Úr benneteket!
Köszönöm mindenkinek, aki eljött. Egy nagyon fontos pillanat nekünk, hiszen tavaly, amikor elkezdődött az újranyításra való felkészülés, emlékszem, hogy ez volt az első olyan közösségi program, amikor a helyiekkel és a szántópusztai temetőben lévők leszármazottaival kijöttünk és fáklyásan megvilágítottuk ezt a temetőt. Nincs ez másképp idén se, ez már a második alkalom, és szeretnénk ezt hagyománnyá tenni. Köszönöm szépen Bor Feri bátyánknak, hogy segített a kápolnánál, és megtartotta ezt a misét. Szeretettel köszöntöm Vizmári Attila polgármester urat is, és hát mindenkit, aki ma este eljött. És nem is szaporítanám tovább a szót, a menetről mesélnék egy picit. Most mindenki lerója kegyeletét a hozzátartozója sírjánál, és ezt követően pedig egy fáklyás menetet tartanánk a pusztán, ahol röviden elmondanám a eddig megvalósult dolgokat itt az elmúlt egy évben, meg azt, hogy mire készülünk a következőkben, és nagyon sok szeretettel várom Önöket, hogy velünk tartanak. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttek. És akkor nem tudom, hogy ki hozott mécsest, ki nem, mi készültünk, abból a vödörből is nyugodtan lehet venni. És akkor elsőként elhelyezzük itt a... Úgyhogy megkérlek szépen mindenkinek, ott már. Köszönöm szépen, hogy ilyen. Akkor elsőként...
Annyit hozzátennék, hogy a község területén van még egy, azt is mi építettük itt 2016-ban. De van egy másik kereszt, ami kapcsolódik azért a pusztáz a közükkezelőnek a bejárata mellett található. Feri kinyomozta, tehát a szöveg hiányzott róla, fel lett újítva a kereszt. Feri kinyomozta, hogy valaki, hogy 1871-ben puszta gazda, hogy hívják?
Szabó Antal.
Szabó Antal állítatta. Most csináltattunk egy gyönyörű gránit kereszt táblát. Már úgy mondta a kőfaragó, ugyanazt csinálta, aki ezt volna, amikor a Tari József nevű ajánlom mindenkinek, balatonszemesi kőfaragó. Úgy mondta nekem, hogy pár napon belül meg lesz. Ezek szerint akkor fönt van.